Szervusztok gyerekek, remélem ágybavagytok már. Most elkezdem Aszlányi Károly Kalandos Vakáció című könyvének a felolvasását. Papám sose bocsátaná meg nekem azt, ami ezen a vakáción történt velem és a többiekkel, ezért kénytelen vagyok a magam nevét elváltoztatni. Különben gondolom, papa úgyse olvassa el ezt a könyvet, a felnőttek nem olvasnak jó könyveket. A dolog úgy áll, hogy az utolsó órát fillér tanár úr tartotta, és ragaszkodott hozzá, hogy az utolsó órán is magyarázzon. Én azt hiszem, a tanároknak óriási élvezetet jelent magyarázni. Velünk jár Breks tanár úr fia, Breks Egon, aki azt állítja, hogy a papája otthon is magyaráz, ahol pedig nem lenne muszáj neki. Fillér is magyarázott az utolsó percig, amikor a csengetés felhangzott, nagy ricsaj tört ki. Ez a csengetés a vakációt jelentette. Hátra volt még a tedeum és a bizonyítvány, azután jön a szabadság. Petőfi is mindig a szabadságot dicsőíti. Ez még a diákkorából maradhatott benne. Az udvarból éles füttyel hallatszott. Ez volt a felfedezők jele. A felfedezők 5 tagú társaság, ha nem tudnák, és arra a célra alakult, hogy mindent felfedezzen, amit lehet. A vakáció előszele mindenkit megvadított. A felfedezők dísze és elnöke, Üsti István, körünk egyetlen színjelese, lassú léptekkel közeledett. Merezsényi egy másodikos terrorizált, és Gomblexi csárdást táncolt a pedellussal. Lassan mégis összegyűltünk, hogy megbeszéljük a nyári tárgysorozatot. Legutoljára érkezett Müller, aki az utolsó pillanatban eladta könyveit egy negyedikesnek. Müller a legrosszabb üzletember közöttünk, bár ő az ellenkezőjét hiszi. Mi már egy héttel ezelőtt eladtuk. Na, gyapi, szólt hozzám Gomb, hát mit csinálsz nyáron? Én feleltem, semmi különöset. Terveztem, hogy csónakon lemegyek a Fekete-tengerig, valamint, hogy gombákat hozok a Himalája szelíd lankáiról, de a tervekből sose lesz semmi. Lehet, hogy lemegyek a Balatonra és horgászni fogok. Ezzel szemben én, mondta Gomblexi, a nyarat tanulással fogom tölteni, tekintettel arra, hogy kémiából 3-ason van. Elég szégyen, jelentette ki Merezsényi. Minden tisztességes embernek latinból van 3-asa, de kémiából... Elszörnyedve nézett rá. Én lemegyek a nagybátyámhoz Szolnokra, és vadászni fogok, ha hagynak. Müller volt a következő szónok. Mint egy New Yorkban született úrhoz illik, tele volt a szája rágógumival, és úgy mondta a fogai közül. Én pedig örökölni fogok a nyáron. Ezt persze senki sem értette. Müller sietett megmagyarázni a dolgot. Örököltem egy könyvtárat, nyáron fog ideérni, és akkor katalogot csinálok róla. Hát te, Üsti? Üsti komolyan nézett ránk. Elfeledkeztek róla, szólt, hogy tagjai vagytok a felfedezőknek. Léhasságokkal jár az eszetek. Én kísérletezni fogok a nyáron. Ígéretet kaptam arra is, hogy letehetem a B-vizsgát vitorlarepülésből, ha ugyan sikerül. Ezekre a szavakra ért oda a báró. A báró a nyarat otthon szokta tölteni, papája sávfári birtokán, és ezért mindnyájan irigységgel néztünk rá. De azért is, mert a báró rettentő nagyokat szokott mondani arról, hogy mi mindent engednek meg neki otthon. És utóvégre egy bárónál semmi sincs kizárva. Na, kérdezte fensőbséges mosolya a sápat arcán, mit csináltok nyáron? Mindenfélét, felelte gombellenségesen. Tértek le egyszer sápára, mondott a ti híres felfedezők. Az állomáson külön mozdonyom van, amin bármikor egyedül mehetek akárhova. Azon kívül van egy vitorlás repülőgépem hangárban. Tértek le mindezötten, vadászhattok is. Azzal elment, és ott hagyott minket sóbálványjá válva. Amikor magunkhoz tértünk, Üsti így szólt. Hazudik. Hát, ha nem, kérdezte Merezsényi. És mindannyiunkat az a kérdés foglalkoztatott, hát, ha nem. Mi a te véleményed, gyapi, kérdezte tőle Müller. Engem a saját mozdony csábított. Hát, ha tényleg van saját mozdonya. Nem akartam elvágni a lehetőségét annak, hogy meggyőződjünk erről. Utóvégre meghívott, mondtam, ezt csak nem tagadhatja le. Üsti szemrehányóan nézett ránk. Szavazzunk, mondta. 4-en szavaztunk a sápári látogatás mellett. Üsti szavazott ellene, de ilyen többség mellett neki is el kellett jönni. Müller döntötte el az ügyet. Valamit biztosan felfedezünk, mondta, ha más nem, azt, hogy a báró hazudik. 2 héttel lett bele, amíg megvalósíthattuk a tervünket. Először is a szülők ankétra gyűltek össze, amelyen megvitatták, hogy elengedhetnek-e a kirándulásra bennünket. Azaz, hogy csak 4 szülei jelentek meg az ankéten. Müller papája örült, hogy egy hétre megszabadul a fiától, és írásbeli engedélyt adott ebben az értelemben. Ha ugyan az engedély nem volt hamis, Müllertől minden kitelik. Végül elhatároztuk, hogy szombat reggel utazunk Sáffára. Mindenkinek bridgesben, pulóverben kellett jönni, a felszerelés pedig állt egy kabátból, egy zsebnoteszból a felfedezések számára, egy bicskából és közös hátizsákból, amelyben enni és innivalók voltak. A vonat 7 órakor indult a keletiből, de már 6-kor ott voltunk mindannyian. Gomnak a mamája is kijött, és kérte, hogy vigyázzunk Lexire, mert Lexi nagyon könnyelmű gyerek. Lexit ez láthatólag kellemetlenül érintette. Kedves Üsti, mondta Gomnéni, maga a legkomolyabb köztük. Kérem, ne engedje őket könnyelmű kalandokba bocsátkozni. Mikor a vonat kirobogott, Gomnéni keservesen zokogott. Müller szerint minket siratott, hogy olyan utitársat kell vinnünk, mint Lexi. Tatabánya előtt már kalandba keveredtünk. Egy részeg ember szállt be a mi fülkénkbe. Zergetollas kalapja volt, és kövér, vörös arca. Felrakta lábait a szemben levő ülésre, és kihívóan nézett ránk. Én nem köszönök az igazgatónak se, mondta provokálóan. Nagyon helyes felette Müller, aki közismert Streber. Én nem köszönök egy államtitkárnak se, annak se köszönök, mondta kevélyen a részeg. Erre már Müller is hallgatott. Én a királynak se köszönök, hencegett a részeg, vérszemet kapva, a császárnak se köszönök. Alázatos szolgálja, mondta hirtelen, mert belépett a kalauz. Kiderült, hogy nincs jegye. Akkor szálljon le, mondta a kalauz. Nem szállok le, felelt a részeg, kicsoda maga, nem szállok le. Akkor majd a csendőrök leszállítják. Nincs nálam pénz, vallotta be a részeg, összenéztünk. Fiúk, mondta Merezsényi, adjuk össze a jegyárát. Úgy is tettünk, megvettük a jegyet neki, a kalauz elment, a részeg újra felrakta a lábát, azt sem mondta köszönöm. Csak jóval később szólalt meg. Mihelyt Pestre érünk, megadom. Pestre? Kérdeztem csodálkozva, de ez a vonat nem megy Pestre. Hát, hova? Ellenkező irányba, Győrnek. Akkor rossz vonatba szálltam be, dühöngött a részeg, be fogom perelni a vasutat. Egészen Győrig mérgelődött. Ott leszállt, el lehet képzelni, micsoda felfedezéseket írt be Merezsényi a noteszébe ezzel az emberrel kapcsolatban. Este 6-kor értük Sáffára, a legnagyobb meglepetésünkre a báró várt a pályaudvaron, de nem látszott rajta, hogy túlságosan örülne az érkezésünknek. Felrakadta a podgyászunkat kocsira, és nem sokára a kastélyba értünk. Itt kijelöltek nekünk 2 szomszédos szobát, aznap este nem is láttuk a bárót. A vacsorát a szobánkba hozta az ős. Másnap reggeli után a bár lejött, és nagy nehezen kinyögte, hogy örül az itt létünknek és rendelkezésünkre áll. Mondtuk, hogy mutassa meg a mozdonyát, de azt felelte, hogy most nem lehet, a remízbe van, kiesett egy dugattyú belőle, majd holnap. Ekkor Üsti azt tanácsolta, hogy ő, mint vizsgázott vitorlarepülő, kipróbálja a báró gépét, és mi majd jegyezzük az eredményt stopperórával a kezünkben. Csak hogy kiderült, hogy a gépet éppen tegnap szedték szét, és pár napba kerül, amíg ismét össze lehet állítani. Ekkor Müller állt elő, hogy hát akkor vadásszunk. A báró erre nem mondhatta, hogy a vadak éppen szét vannak szedve, és kénytelen kelletlen elment, hogy levegye a rövidnadrágot, mert azt hordott még, és bridgest húzzon. Fél óra múlva megjelent Anselm, az inas, és így szólt. A fiatal báró úr kéreti az urakat, hogy kövessenek engem. Átmentünk a verőfényes parkon, egy tanyán, görbe parasztházak mellett, és végül megálltunk egy szélűs kert végében. Egy színakazalban hasalt a báró, 6-os flóberrel a kezében, és fáradt biccentéssel üdvözölt minket. Ügyetek ide mellém, mondta. Hát le is heveredtünk, és vártuk, hogy mi lesz. Anselm mellettünk állt, mereven, mint egy karó. Egy darabig semmi sem volt, csak csönd. Végül a báró a gazosban repkedő verebekre mutatott, felemelte a puskát, összehúzta a bal szemét, célzott és lőtt. Ebben a pillanatban égtelen vonítás hallatszott, csak gazosból jajgatva és szűkölve ugrott ki egy kutya. A bal hátsó lábát maga után húzta, s elsántikált a bogják között. A báró tanástalanul nézett Anselmra, aki mozdulatlan arccal viszonozta a nézést, majd elvette a puskát és bement a házba. A báró egyszer-kétszer vállat vont. Azt hiszem szavakat keresett, de nem talált. Végül ő is eltűnt a bogják mögött, akkor aztán kitört belőlünk a röhögés. Illetve csak négyünkből. Üsti elment megkeresni a kutyát. Meg is találta, egy csőszkonyhó tövében ült és a sebet nyalogatta. Üsti vásznat kért a csősztől és remekül bekötötte a sebet, miután megállapította, hogy csontot szerencsére nem tört a golyó. Üsti elnevezte a kutyát Ficsúrnak, s egész délután igyekezett beleverni az új nevet a szobájában. Vacsora előtt azonban megjelent Anselm, és így szólt Üstihez. A kutyáért jöttem, fiatal úr. Miért, kérdezte Üsti, kell valakinek? A kutya senkinek sem kell, fiatal úr, felelte az inas gőgösen, de a házi rend szerint éjszaka nem szabad kutyának a házban tartózkodni. Azzal elvitte a kutyát. Miután kíváncsiak voltunk, hogy mi történik, ha a házi rendet megszegik, elhatároztuk, hogy a kutyát belopjuk a házba. A feladat végrehajtására sorshúzás útján Müllert választottuk ki. Este mind az öten az én szobámban gyűltünk össze. A szoba a földszinten volt. Müller állítólag minden szívdobálás nélkül kimászott az ablakon, és eltűnt a korom sötétben. Nem sokára messziről hallottuk, hogy pisszeg és halkan füttyöget. Izgatottan lestük az ablaknál, de sokáig nem láttunk és nem hallottunk semmit. Végre lépések neszét véltük felfedezni. Csak ugyan Müller volt, karjában ficsúrral. Már majdnem az ablakhoz ért, amikor hirtelen világos lett. Három villanykörte gyulladt meg egyszerre előttünk a parkban, s Müller mellett ott állt az inas, mereven és méltóság teljesen, mintha föld alól bújt volna elő. Emlékeztetem önt a házi rendre, fiatal úr, mondta halkan, és láttuk, hogy Müller lesüti szemét, megfordul és elmegy a kutyával együtt a park irányába. Ekkor Anselm felénk is szigorú pillantást lövelt, s eltűnt a parkban, mire ismét korom sötét lett. Dühösen néztünk utána, de elpárolgott a dühünk, mert mikor visszafordultunk, Müller ott volt a szobában, és Ficsúr szintén. Égtelenül csóválta a farkát, mint ha fizetnék érte. A főbejáraton jöttem be, mondta Müller szerényen. Másnap reggel maga a báró kopogott be hozzánk. Sápat volt, mint mindig, de látszott rajta, hogy minden áron igyekszik megvédeni a jó hírnevét. Fiúk, mondta csak nem barátságosan. Papa elhozatta a javítóból az autómat, és most megmutatom nektek a birtokot. Saját autód? Kérdezte Gomb újraéledő tisztelettel. Saját, felelte a báró röviden. Ha készen vagytok, mehetünk. Hamarabb elkészültünk, mint gondolnál. Hallhattátok, hogy megszólalt a telefon. Most folytatom. Hamarabb elkészültünk, mint gondolná az ember, s lementünk a parkba. A kapu előtt állt az autó, igaz, hogy egy ócska Ford, de mégis autó, és főleg saját. Kurblizni fog kelleni, nyögte a báró, és én kíváncsi voltam, vajon Anselm milyen munkát is elvégezett, de nem. Egy parasztlegény jött oda, és nagyot rántott a kurblin, mire az egész katúja zötyögni kezdett. Üljetek be, mondta a báró. Úgy, ahogy elhelyezkedtünk hatan a négyszemélyes kocsiban, amely hatalmas ugrásokkal el is indult a rázós úton. De ez a kocsi az aszfalton is rázott volna, mert ez volt a természete. A báró őrült szakértelemmel vezette a kocsit, egy kézzel fogta a volánt, a másikkal pedig azt mutatta, hogy meddig terjed a birtokuk. Végtelen róna balra, erdődombok jobbra, s az út fehéren kanyarodott a dombok közé. De úgy vettem észre, hogy hiába nyomkodja a báró a gázpedált, mégis egyre lassabban megyünk. Nem tudom, mi lehetett ennek az oka, de nyilván ő se tudta. Mögöttünk megszólalt Gomblexi vékony hangja. Te báró, mutasd meg, mi a legnagyobb sebesség. Ez, morogta Müller, és halkan röhögtek a mondásán. De én hátrafordultam, és azt mondtam Gombnak. A mamád azt mondta, hogy ne engedjünk könnyelműséget elkövetni. Úgy látszik azonban, a báró is úgy találta, hogy ez a tempó még igen messze van a könnyelműségtől, és ezért megállította a kocsit, és leszállt. Kevés már a benzin, mondta. Letört egy ágat, és beledugta a benzintartályba. Amikor kihúzta, láttuk, hogy a tartály tele van benzinnel. Akkor nem tudom, morogta a báró, majd különféle csapokat és szelepeket próbálgatott, de minden rendben volt. Hát akkor lassan megyünk, vonta a vállát, s visszaült a volán mellé. Erre a kocsi repülni kezdett. Minden ok nélkül olyan sebesen száguldott most, hogy mind hátra estünk. Állítsd meg, nyögte Gomb, de ezt könnyű volt mondani. A gép nagy szökkenésekkel beíromodott a dombok közé, és ahol az erdő kezdődött a vadászház előtt, nagyot huppant és megállt. Kijött az erdész és a felesége, és mindjárt meghívtak ebédre. Az ebéd nagyszerű volt, kint ettünk a fák alatt, de a báró savanyúan hallgatott végig, lehet, hogy azért, mert Gomb elmondta a kutya lelövésének esetét, amin az erdész igen jól mulatott. A báró úgy látszik, nem az az ember, aki a saját rovására is tud mulatni valamin. Ilyen ember nagyon kevés lehet. Olyan jól elszórakoztunk, hogy egyszerre késő délután lett. Elindultunk. Most az erdész kurblizott, de a kocsi olyan nehezen indult el, hogy már is rossz sejtelmeim támadtak. Amint kiértünk a nyílt országútra, a Ford megkísérelte, hogy ledobjon minket a hátáról. Neki rugaszkodott, hirtelen megállt, egyet szökelt, megint megállt, és egyáltalán érthetetlen módon viselkedett. Kijött a természete, súgta nekem Müller. Ha a báró jobbra csavarta a volánt, a Ford balra ment. Végül vagy 5 kilométerre a kastélytól vágtatni kezdett, de egyszerre kiesett a hátsó kereke, és a hűtője levált. Kiugrottunk a kocsiból, és tárgyalni kezdtünk, hogy mit védők legyünk. Ücsi neki már támaszkodott a kocsi oldalának, és erre az egész összegyűlt, porszállt fel belőle. Gyalog mentünk haza, és a báró rosszabb kedvű volt, mint valaha. A báró most mindent megtesz, hogy érdeklődésünket lekösse. Holnap ebédre vagyunk hivatalosak, amelyet a báró szüleivel költünk el, vagy ahogy Müller mondta, eszünk meg. Ma pedig horgászni megyünk. A bárónak Sáfáról hoztak komplett horgászfelszerelést, amit mindnyájan felváltva fogunk fogni. A felszerelés a legmodernebb a maga nemében. Kezdődik egy derékig érő vízhatlan csizmán, amely alkalmas rá, hogy az ember órákon át térdig vízben álljon. Azután egy bambuszbotból áll, amelyen különféle kerekek, csapok és mechanizmusok láthatók. 12 féle horogból, cápától, ebihalig. Csalétkek tömegéből, tudományos magyarázattal ellátva. Óraművel, amely magától felcsavarja a horgot. Szerkezettel, amely messziről jelzi a nagyobb halak közeledését. Végül egy mércéből, amely megállapítja, hogy a kifogott hal hány éves és hány hónapos. Így felszerelve elindultunk a felső tanyára, ahol a burgapatak kanyarog. Egy hatalmas fűzfa alatt kiszélesedik, és csöndes, árnyos öblöt alkot. Itt vertünk tanyát. A báró leheveredett, s míg bal kezében levő pálcájával a szokott módon csapkodta vékony lábszárát, addig a jobbal a horgászbotot tartotta. A felszerelést egyébként felosztottuk magunk között. Lexi tartotta a szerkezetet, amely csengőszóval jelzi a nagy hal érkezését. Mintegy 10 perc múlva a szerkezet nagyot csendült Lexi kezében. Izgatottan vártuk, mi fog történni, de nem történt semmi. Úgy látszik, a nagy hal meghallotta a csengőt, amely az ő érkezését jelezte, és ezért visszafordult. Halálos csendben ültünk, amikor végre megrándult a parafadugó. Pedzi már, kiáltotta Lexi izgatottan, és ezzel megcsúszott a lába, és beleesett a vízbe. Lexi mindig mindenütt bajt okoz, persze, hogy elriasztotta a halat. Ő azonban nem fogta fel tragikusan a dolgot, bent a vízben levetkőzött, kidobálta a ruháit a partra, és vígan kraulozott a kanyarulat felé. Már elfelejtettük ezt az incidenst, amikor végre komolyan megrándult a dugó. A báró azonnal csavarni kezdte felfelé a horgot, de nagyon nehezen ment. 3 perc telt bele, amíg a 10 méteres zsinekből 4 métert felhúztunk közös erővel. De ekkor újra visszacsavarodott az egész. Hatalmas hal lehet, lihegte sápadtan a báró. Újra csavarni kezdtük, és ugyanakkor feltűnt a kanyarulatban Lexi, amint vadul csapkodta a vizet és kiabált. Eredj onnan, kiabált mérgesen Üsti. Megint elriasztod a halakat. Nagyon izgalmas pillanatok voltak. Húztuk a zsineget, de alig valamivel jött kijebb. Végre egyszer csak hatalmasat roppant, a zsinór elszakadt, és mi hátra estünk. Ugyanakkor Lexi ismét eltűnt a kanyarulatnál. Te, mondta a báró csak nem sírva mérgében, azt hiszem a horog a gombelek ingébe volt beakadva. És tényleg, amikor kiúszott, megtaláltuk benne a horgot. Azonban később jobban ment a dolog, mint kezdetben hittük volna. Fogtunk 2 pontyot és egy sügért. Elhatároztuk, hogy nem megyünk haza, hanem megsütjük őket. A báró láthatóan szeretett volna hazamenni és otthon ebédelni, de restelt előállni vele. Száraz gajakat gyűjtöttünk, hatalmas tüzet raktunk, és sütni kezdtük az első halat, amelyet nyásra tűzve forgattunk a tűz fölött. Ez kis hal volt, és nem is volt szerencsénk vele, mert beleesett a tűzbe, és nem tudtuk kivenni. A második azonban remekül megsült, és 6 részre osztva meg is ettük. Olyan íze volt, mint a nyers csigának, de nagyon ízlett. Csak a báró homlokáról gyöngyöztek kínos verítékcsöppek. Üsti a sügérből félretett egy darabot Ficsúr számára is. Nekem, hogy őszinte legyek, nagyon tetszett az a hűségesség, amivel a báró legyűrte a halat, pedig, most már bevallhatom, csak a pikkelye volt megsütve, a húsa nem. És miután egyikünk sem tudta, hogy a pikelyt le kell kaparni előbb, a megpörkölt pikelyek tették nyilván olyan büdösé az egészet, amilyen volt. De a báró megette, és már ezért is érdemes volt Sáfára lejönni. Ficsúr megszagolta a halat, de nem evett belőle. Müller szerint egy hercegnek a mamáját anyahercegnőnek hívják. Ez akkor derült ki, amikor tárgyalásra ültünk össze, hogy mit tegyünk és mit ne a díszebéden. Gomblexi azt mondta, hogy ilyen főúri étkezéseken nem is szoktak enni, csak behozzák és kiviszik az ételt. Merezsényi az udvari ebédekről magyarázott, tekintettel arra, hogy egy nagybátyja egyszer részt vett ilyenen. Azonban Üsti döntötte el a vitát, mint mindig. Azt mondta, hogy nem akar szégyent vallani a felfedezőkkel, tehát ne sokat okoskodjunk, hanem mindig és mindenben azt csináljuk, amit a többiek. Kövessük a példájukat, akkor nem tévedhetünk. Azon kívül pedig egy szót se szóljunk senkihez, ha nem kérdeznek. Ha kérdeztek, feleljünk, de csak a legszükségesebbet. Ebben maradtunk. Mindenki tőle telhetően vízbe vágta magát, és félholtan az éjségtől, ugyanis délután 3:30 volt az ebéd, libasorban bevonultunk a káprázatos ebédlőbe. A báró és a báróné már asztalnál ültek, a fiatal báró pedig a széke mögött állva várt bennünket. Amikor jelet kaptunk, hogy helyet foglaljunk az asztalnál, a báró kezet csókolt az apjának, és megcsókolta az anyját. Erre Müller is kezet csókolt a bárónak, és megcsókolta a bárónét. Majd elsüllyedtem szégyenletemben, de hát Üstér mondta, hogy tegyük azt, amit a többiek. Teljes némaságban fogyasztottuk el az ebédet, amit semmi sem zavart meg, kivéve, hogy az öreg báró a kezével fordította meg tányérján a bicsi szeletet, amit Gomblex is sietett követni. Ebéd után a báróné visszavonult, a báró pedig feketét hozatott mindnyájunknak, és megszólításával tüntetett ki minket sorban. Először Üstihez fordult. Ti a fiam osztálytársai vagytok, mondta, remélem jól érzitek magatokat itt. Nagyszerűen méltóságos uram, felelte olyan mély hangon Üsti, ahogy csak bírta, és nagyon hálásak vagyunk a szíves vendéglátásért. Erre a báró Lexihez fordult. Mi a véleményed a fiamról? Kérdezte. De Lexi képtelen volt felelni, irult, pirult és dadogott, és nagyokat nyelt, de egy szót sem tudott kinyögni. A báró így Müllerhez fordult. Mi a véleményed a fiamról? Ismételte meg a kérdést. Egész jó fiú, felelte Müller habozás nélkül. Én mindig mondom a fiúknak, egész jó gyerek a báró. Miért szólítjátok ti bárónak a fiamat? Miért nem Richardnak? Osztástársak között nincs helye semmiféle megkülönböztetett tiszteletnek. Nem is tiszteletből nevezzük bárónak, hanem gúnyból. Az öreg úr elnézően mosolygott, de Müllert most már nem lehetett megállítani. Igen, mondta. A báró nem olyan stram, mint mi vagyunk. Kivonja magát a dolgokból, finnyás. Üsti azt mondja, hogy ez a helytelen neveléstől van. De azért meg egészen rendes ember lehet belőle is. Ezek után Müllert kicipeltük a szobából, és magunk is sürgősen távoztunk. Másnap sötét este volt. Az állomás felé gyalogoltunk, mint öt összeesküvő. A báró ugyanis azt mondotta, hogy bár a mozdony az övé, az állomásfőnök azonban mégse szereti, ha használja, mégpedig forgalmi okokból, így jobb lesz, ha nem is szólunk neki. Esti fények csillogtak, fék nyikorgott, egy tolató mozdony füttyentett, a párhuzamos simpárok csillogva húzódtak el az éjszakában, a váltófejek fehér sávokban világítottak. Óvatosan közeledtünk a mellékvágányhoz, ahol a báró mozdonya áll. De most valamivel lejjebb sötét lesz, nyilván be volt már fütve, mert halkan szuszogott. Várjatok itt, suttogta a báró, és eltűnt a sötétben. Szívdobogva vártunk, csak hamar visszajött. Pszt, mondta, gyertek utánam! Utána mentünk, és csak hamar ott álltunk a mozdony mellett. Igaz, hogy a féle kis tollató mozdony volt csak, de számunkra mégis a csodák tűzokádó szörnyetege, amelynek egyes egyedül mi parancsolhatunk. Pillanatok alatt felkapaszkodtunk rá. Tudod vezetni? Kérdezte Üsti, aki maga is elvesztette fensőbséges nyugalmát. A báró fölényesen legyintett. Nem tűnt fel nekünk, hogy milyen sápat, mert hiszen mindig az. Berezsényi a szenes kocsiba lökte a lapátot, a báró pedig a csapokat, szelepeket, tolatjukat forgatta, látható szakértelemmel mindannyiunk arca a kazán tűzének veres viszfényében lángolt, és az életünk legizgalmasabb pillanatait éltük át, amikor a báró egy kézmozdulatára gőz süvített a mozdony oldalán. Ugyanebben a pillanatban megrántott egy fogantyút, és a mozdony kerekei forogni kezdtek. Forogni ment a mozdony. Egyre gyorsabban pöfögött, gördült a váltókon át, és mire újfent lélegzeni mertünk, már elhagytuk magunk mögött az állomást. Most már zakatolva futott a mozdony, sírt és fütyült a szél a fülünk mellett. Pöfögtek, sisterektek a szelepek, kattogott a dugattyú két oldalt. Erdők, tanyák, ligetek mellett száguldott el a gép, és a báró mozdulatlan falfehér arccal állt a fogantyú előtt. Ismét meghúzott valamit, és itt, ahol a sáfrán puszta dombjai között erősen lejtett a pálya, pokoli sebességgel kezdett rohanni a mozdony, elállt a szívünk verése, és nem kaptunk lélegzetet. Recsegett, nyögött eresztékeiben a masina, fütyült a szél, zakatoltak a sinek, és egyre őrületesebben rohant a mozdony. A kanyarodónál csak nem fél oldalra dőlt, Lexi felsikoltott, a báró eltakarta a szemét. Nem tudom megállítani, mondta csak nem zokogva. Összenéztünk és hallgattunk. Üsteni mondani akart valamit, de nem tudott. A veszély pillanatában mindenki azon igyekszik, hogy megőrizze önuralmát. A mozdony pedig szédületes sebességgel rohant a nyílt pályán lefelé. Elrobogtunk egy alvó őrház előtt. Üsti végső kétségbeesésében félrelökte a bárót, és húzgálni kezdte a csapokat, de hiába. Óriási lendülettel fordult jobbra a mozdony, és zihálva, süvítve furódott az éjszakába, előre, feltartózhatatlanul. Mindnyájunk agyán átvillant ekkor már az, hogy mi lesz, ha szembe jön a gyors, a pesti gyors, vagy ha a következő állomáson belerohanunk egy veszteglő vonatba. És a mozdony, mit sem törődve örgyítő gondolatainkkal, rohan, süvített, tombol tovább. Lexi hangosan sírt, a báró lehajtott fejjel a lépcső mellett állt. Berezsényi megfogta a legnagyobb fogantyút, és teljes erővel hátra rántotta. A mozdony megállt. Remegve, fújtatva, mint egy megvert paripa állt a nyílt pályán, és még rá se értünk örülni, már felkiáltott Müller. Nézzetek hátra! Mögöttünk egy növekvő fénypont közeledett sebesen. A sineken előre vetette magát. Leugrani, kiáltotta Üsti, és már ugrottunk, mint a bolondok. A nádasba nyögte most a báró, aki ismerte a környéket, és vadrohanás kezdődött a buckákon. Egyszerre Üsti felordított. Hol van Lexi? Valóban, Lexi nem volt velünk, a mozdonyon maradt. De 100 méterre sem volt már tőlünk az izzó, rohanó fényszem a sineken, amely el fogja söpörni a mozdonyt. Szaladjatok tovább, kiáltotta Üsti, és visszafordult. A neada széléről láttuk, hogy nagy ugrásokkal eléri a veszteglő mozdonyt, felkapaszkodik rá, és karjában az ájult Lexivel leugrik róla. Ugyanekkor odaért a rohanó jármű, és mi borzadva takartuk el a szemünket. Amikor újra kinyitottuk, Lexi rohant felénk magához térve. A jármű megállt a mozdony előtt, és lámpás emberek szálltak le róla. És láttuk, hogy közre fogják Üstit. Bebújtunk a nádasba, diderektünk a hidegtől és izgalomtól. A báró elől ment, és mi szótlanul követtük. Egyre szegény Pistán járt az eszünk, de nem tehetünk egyebet, mint baktattunk szomorúan hazafelé. Égtelen, hosszú és fáradtságú gyaloglás után hazaértünk, és sikerült észrevétlen szobáinkba jutnunk. A bárótól egyikünk se búcsúzott el. Ficsúr, aki már minden éjjel a szobánkban alszik, nagy örömmel fogadta az összetört társaságot, de azonnal lekonyult a farka, amikor észrevette, hogy Üsti nincs közöttünk. Keserves éjszaka volt. Nyögve forgolódtunk ágyainkban, és azt hiszem, egyikünk se sokat aludt. Reggel karikás szemekkel elkeseredve bámultunk egymásra, amikor kopogtak, és bejött a báró úr fiával együtt, aki még sokkal sápadtabb volt, mint egyébkor. Szomorú hírt hozok, fiúk, mondta a báró úr. Társatok Üsti az állomáson ül, és most fogják a csendőrök kihallgatni. Beszéltem az állomásfőnökkel, aki azt mondja, hogy Üsti tegnap felkapaszkodott egy veszteglő mozdonyra, elindította, és majdnem sáfrán pusztáig ment vele, amivel borzalmas katasztrófát okozhatott volna. A fiú bevallotta a tettét, és azt is, hogy teljesen egyedül követte el. Nem igaz, kiáltotta Gomblexi, kihúzva vékony alakját. Én is vele voltam, miattam került a csávába. Én is vele voltam, mondta Merezsényi. Müller is jelentkezett, én is. Szóval mind az öten, mondta báró úr, szép dolog, és más nem volt veletek? Nem, feleltünk egy hangon. Senki más? Kérdezte újra. Senki, hangzott a felelet. Nem igaz, mondta most halkan a kisbáró. Én hazudtam nekik, hogy enyém a mozdony. Már Pesten mondtam nekik, és én vagyok a hibás, és nem ő. A báró különös tekintetet vetett a fiára, s aztán rá. Aztán kiment a szobából, és ott hagyott minket a legnagyobb dugban. Befogatott és elment. Délután 4-kor jött meg, a kocsin ott ült Üsti is. A báró megveregette a hátát, és Üsti valamit motyogott. Aztán bejött hozzánk, és mi elárasztottuk kérdésekkel, de mindenre azt felelte, hogy nem emlékszik semmire, éhes. Az uzsonnánál a báró szörnyen köszörülte a torkát, és a következőket mondta, pálcájával csapkodva maga körül. Ha megengeditek, írok szüleiteknek, hogy még egy hétig maradhassatok nálunk. Ha van kedvetek, miután kiderült, hogy nincs mozdonyom, és... Van kedvünk, mondtuk egyhangon, annál is inkább, mert tudtuk, hogy vasárnap nagy atlétikai verseny lesz, amely rengeteg izgalmat ígért. A báró láthatóan örült, hogy nem tagadtuk meg kérését, amelyre egyébként mi akartuk őt kérni, és Merezsényi az asztal alatt hozzám csúsztatta a noteszét, amelyben ezt olvastam. A báró ezentúl Richard, és én visszaírtam neki. Sőt, Ricsi! Na mára ennyi elég, holnap este folytatom. Müller, mint a detektív, az lesz a legközelebbi fejezet. Aludjatok, jó? Jó éjszakát! Szervusztok gyerekek, remélem ágyba vagytok már. Folytatom a kalandos vakációt. Merezsényinek volt egy kémiai szakkönyve, amit fél bőrbe kötetett és féltékenyen rejtegetett avatatlan szemek elől. Egy szép napon fiókjába nyúlt, hogy kihúzza onnan a könyvet, és aztán ránk förmett. Hova tettétek a kémiát? Mi nem is láttuk, volt az egyöntetű válasz. Tehát nem tehettük sehova. Nem igaz, nincs itt, kiabált Merezsényi. Ne izgulj, szólt rá Üsti férfias komolysággal, majd előkerül. De nem került elő. Délután már olyan volt Merezsényi, mint egy félbolond. Mindenütt a könyvét kereste, de sikertelenül. A könyv végérvényesen eltűnt. Mi nem sokat törődtünk volna a dologgal, de Richard később figyelmeztetett bennünket arra, hogy Merezsényi a fargon a fel alá jár, összefüggéstelen szavakat mormol és a haját képi. Elhatároztuk, hogy nyomozást indítunk a könyv előkerítése érdekében. Azonnal átalakultunk Scotland Yarddá. Richard felment a szobájába, és mint belügyi államtitkár elhelyezkedett az íróasztal mögött. Lexi bejelentett neki minket, Müller kerített egy pipát, és azt szorongatta agyarai között. Sir Richard, mondtam én tiszteletteljesen, amint már jelentettük, Mr. Merezsényinek ellopták a kémiakönyvét, amely ezreket ér fontban. Jó lenne, ha Sir Richard megbízná valamelyikünket a dologgal, mert a lapok megint a rendőrséget szidják. Sir Richard sápadtan és előkelően ült a székében, s egy papírvágókéssel játszadozott. Ki vállalja a nyomozást? Kérdezte hanyag eleganciával. Én, jelentkezett Müller. Te marha vagy, feledkezett el a szerepéről az államtitkár. De Müller azonnal tiltakozott. Tegyenek próbát, uraim! Rendben van, döntött Sir Richard, maga kapja meg az ügyet. Figyelmeztetem, igyekezzék gyors eredményt elérni. Kedvező esetben számíthat az előléptetésre. Müller diadalittasan hagyott ott minket. Mint mondta, félrevonul, mert gondolkoznia kell. Amint felmentem a szobámba, Müller már a helyén volt. A fiók előtt állt, a pipa lógott a szájából, és elmerülten nézte a fiók peremét. Mit csinálsz? Kérdeztem kíváncsian. Új lenyomatot keresek. És találtál? Találtam. Egy üveglapra mutatott, amelyen homályos, kör alakú folt látszott. No és, firtatta, mit tudsz meg ebből? Mindent, felelte Müller. A tettes, magas, fekete férfi volt világoskék felöltőben. Hülyesség, mondtam. Ki jár manapság világoskék felöltőben? A tettes, vigyorgott Lexi. De miért? Mert fázik. Dühösen otthagytam, de mégis furta az oldalamat a dolog. Mert őszintén szólva, ha engem bíztak volna meg a nyomozással, én azt se tudtam volna, hogyan kezdjek hozzá. Eltelt a nap, és Merezsényi fáradtan legyintett, amikor közöltük, hogy Müller már nyomozza a könyvet. Másnap délelőtt Sir Richard fölhívatta Müllert, és így szólt hozzá. No, van valami eredmény? Van is, meg nincs is. Véleményem szerint, kezdte nagyképűen Müller, a tettes elmenekült, de a zsákmányt hátrahagyta. A tettes nem fontos, kiáltotta Merezsényi. A zsákmánnyal törődj. Estig meg lesz, ígérte Müller, már nyomon vagyok. Nem nagyon bíztunk benne, hogy estig megtalálja a könyvet, nem is igen törődtünk vele, és délig nem is láttuk. Ebéd után ünnepélyes arccal félrehúzott bennünket. Megvan, kiáltotta homlokára csapva. Mi van, megkérdeztük egyszerre. A rejtekhely. A magányos bükkfa tövében van elásva, múlt heti újságba csomagolva 15 cm-re a föld alatt. Elámultunk. Óriási tisztelettel néztünk Müllerre. Ha ez igaz, ha a könyvet megtaláljuk a jelzett helyen, akkor Müller igazán a század egyik legnagyobb lángelméje. Hogyan jöttél rá? Úgy jöttem rá erre, mondta Müller, hogy megtaláltam az újság egy darabját a fiók alatt. Miért tépte le a tettes ezt a papírost? Mert sietve és izgatottan csomagolta be a könyvet. Ahol kabátja szárnyával a port letörölte, ott le lehetett mérni, milyen köpenyeg volt rajta és milyen magas volt. Miért állt neki csomagolni ottan, kivtéve a rajtaütés veszélyének? Rájöttem. Mert túlságosan veszélyesnek látszott magával vinni a könyvet, ezért a tettes el akarta ásni. El is ásta. De honnan tudod, hogy hova ásta el? Megtaláltam a lábnyomokat, és leolvastam róluk, hogy mi történt. Most már a szél elfújta a nyomokat, de tegnap még egészen jól kivehetők voltak. Megirgyeneztük Müllert, aki aztán elvezetett minket a magányos bükkfához, és ott ásni kezdett diadalmas arccal. Azonban az arca egyre sötétebb lett, és megnyúlt. Mindig mélyebbre ásott, de nem talált semmit. Végre felállt, és csak nem sírva mondta. Nincs itt. Fenyegetően néztünk rá, és a levegő villamossággal volt telve. Esküszöm, hogy itt kell lennie, itt volt, egész bizonyos, hogy itt volt. De mindenünnen gúnyos arcok meredtek rá. Hiába néztek így rám, itt kellene, hogy legyen, én tettem ide. Te? Hördült föl Üsti. Én, vallotta be Müller. Azért dugtam el, hogy bebizonyítsam, hogy milyen jó detektív vagyok. De hogy innen kivihet el, azt igazán nem értem, szipogott. Én vittem el, szólalt meg most Merezsényi maroggunnyal. Becses engedelmeddel visszaloptam, hogy megfosszalak a dicsőségtől. De hát honnan tudtad te, hogy itt van, ájuldozott Müller? Nehéz volt kitalálni, mondta megvető arccal Merezsényi, látta, mikor elástad. Csak kíváncsi voltam, hogy hol van a szemtelenséged végső határa. Másnap kitört a háború. Kimondom a hadi állapotot, mondta Richard. Elfoglalom a parkot és a tanyát, a tietek a kastély. De még ma este az is a miénk lesz. Éjjel, háború, kiáltotta Xenia a húga egészen megmámorosodva. Éjjel! Merezsényi gúnyosan mosolygott. Lexi, Üsti, Müllerék, Xenia bevonultak a kastélyba, mi pedig felmásztunk a pajtára és haditanácsot tartottunk. Ezek nem vették észre, mondta Merezsényi, hogy Richard milyen remek csapdába csalta őket. Ugyanis mi a tanyán annyi katonát tudunk toborozni, amennyi kell, viszont ők a kastélyban nem tudják kiegészíteni a létszámukat. Richardnak nagyon jól esett ez az elismerés, csak hogy nem egészen így történt. Miután örök barátságot esküdtünk és engedelmességet fogadtunk Richard vezérnek, elindultunk a tanyára. Azonban, mint már mondtam, a tanyai emberek ismerték a hírünket és nem szívesen engedték beverni csemetéik fejét. Így csak két gyereket találtunk, de ezek olyanok voltak, mint két ördög. A szüleik még fizettek volna, csak hogy egy éjszakára elvigyük őket. Miska és Bódog volt a nevük. Mielőtt a fegyverkezést megkezdtük volna, Ricsi bement a házba, fehér kendőt lobogtatva a zseblámpájáért. Amikor visszajött, hírül hozta, hogy Anselm, az inas, beárulta az egészet a báró úrnak, aki azonban nem haragudott, sőt, megparancsolta neki, hogy vegyen részt a csatában, amelyik oldalon akar. Anselm persze Xenia oldalára állt, és Richard azt is kikémlelte, hogy minden ablaknál, amelyik a parkra néz, hatalmas dézsákban áll a víz. Nagyon meg voltunk elégedve a vezérünkkel, fegyvereink voltak, lándzsa, fokos és buzogány, amit a pajtában talált cölöpökből faragtunk ki. Csak ennivalót kell szereznünk, ami nem lesz könnyű dolog. Úgy terveztük, hogy 6 órakor, fél óra múlva megpróbáljuk csellel bevenni a kastélyt, s ha ez nem sikerülne, akkor az éjszaka folyamán megostromoljuk. Egyelőre tábort ütöttünk a pajta tetején, amely egyúttal vár is volt, ha felhúztuk a létrát. Itt vártuk, hogy bealkonyuljon. Közben kínozni kezdett az éjség. Bódogot leküldtük, hogy álljon őrt a sarkon, aztán rövid tanácskozás eredményeképpen felkerekedtem, hogy élelmiszereket zsákmányoljak. Még nem értem ki a fák közül, mikor eszembe jutott, hogy hát ha Anselm felesége még nem tudja, hogy ostrom állapot van, és így lehetséges volna kenyeret kapni tőle. Benyitottam a mosókonyhába, és előadtam egy mesét a termetes asszonyságnak, hogy Szent János bogarakat akarok fogni, hosszabb esti sétára indulok, nem adhatná-e valami ennivalót. Rám nézett, majd intett, hogy kövessem. Az éléskamrába mentünk. Mennyi kell, kérdezte, egy 3 kilós kenyére mutatva. Az egész, feleltem. Az egész? Nagyon éhes szoktam lenni, mondtam, és egy kis szalonna is jó lenne. Rövid vita után megkaptam a 3 kilós kenyeret és egy darab szalonnát, 5 uborkáról nem is szólva. Az asszony fejcsóválva nézett utánam. Amikor a pajtavárhoz közeledtem, már fél homály volt a fák közt. Állj, ki vagy? Kiáltott a Bódog. Richard a jelszó, feleltem. Nagy örömmel fogadtak, és Richard kitüntetést ígért nekem, mihelyt a papája nyitva felejti azt a szekrényét, amelyben a háborús emlékeit tartja. Megettünk mindent az utolsó morzsáig, és akkor felkerekedtünk. Most csak egy-egy buzogányt vittünk magunkkal, mert az volt a tervünk, hogy egy törött pinceablakon át lemászunk a pincébe, és alulról veszük be a kastélyt. Sorra, kozz! Kiáltotta Richard. Elindultunk hason csúszva a kastély keleti oldalán levő törött pinceablakig. Indulj! Közel fél órába telt, amíg hason csúszva odaértünk. Hallatlanul nehéz lehet csigának lenni. Az ablakon aztán lemásztunk olyan zajtalanul, ahogy csak tudtunk. Nagy tompa huppanással értünk földet, és lent a sötétben ismét haditanácsot tartottunk. Richard zseblámpájának fényét körüljártatta a falakon. A sarokban egy macska kurrogott, begörbített háttal, kísérteties volt. Meg kell találnunk a kiáratot, suttogta Merezsényi. Kell lenni kiáratnak. Persze, hogy van, feleltem fontoskodva, minden pincének van kiárata, csak meg kell keresni. Keresd meg, ajánlotta Merezsényi. Úgy látszik, neki nem sok kedve volt hozzá. Olyan sötétek voltak a föld alatti járatok, hogy a zseblámpa sem tudott beléjük hatolni gyenge sugaraival. Gyapi, hallatszott a vezér parancsszava, itt a zseblámpa, keresd meg az ajtót. A parancsnak nem szegülhettem ellen, mert háborúban ilyesmiért halálbüntetés jár. Elindultam tehát. Szinte éreztem, hogyan vigyorog Merezsényi a sötétben, de azért megtaláltam az ajtót. Igaz, hogy addig három helyen nekimentem a falnak, és majdnem elsüllyedtem egy szenes gödörben, de megtaláltam az ajtót. Visszafelé indultam találomra, ekkor viszont nem találtam meg az utat, amelyen idejöttem. Örjítően hosszú percek teltek el, teljesen vaktában haladtam előre gödrökön és folyosókon át. Néhányszor zsákutcába kerültem, ekkor mindenkinek a tetejébe kialudt a zseblámpa a kezemben. Nyilván kiégett az elem. Vaksötétbe voltam. Elindultam újra a falat tapogatva. Folytó szénpor szívtam be, tántorogtam és füleltem, de hiába nem láttam és nem hallottam semmit. Ilyen kétségbeejtő helyzetben végre rászántam magam, hogy kiáltani fogok, bár ezzel a felfedezés veszélyének teszem ki magunkat. De hát nem cselekedhettem másként. Fiúk, fiúk, kiáltottam. Hangom elnyújtva visszhangzott és megtört a folyosókon. Ugyanebben a pillanatban diadalordítás hallatszott mellettem, és zárnak a csattanása. Oda tapogatóztam, éreztem, hogy újra az ajtónál vagyok. Megpróbáltam lehúzni a kilincset, az ajtó zárva volt. Kívülről vihogás és suttogás hallatszott. Vállat vontam, elindultam ismét vaktában előre. Nem egészen értettem a dolgot. Csak hamar macska nyávogást hallottam. A macska elrohant mellettem, és mindjárt ezután újra beleestem az iménti szénrakásba. Tehát jó nyomon vagyok. Kimásztam a szénből, kiköptem, ami a számba került belőle, és elrohantam előre tovább. Egyszer ott voltak körülöttem a fiúk. Lehetett látni, milyen elkeseredéssel csillog a szemük a sötétben. Elmondtam röviden a történteket. Értem, mondta gondolkodás után a vezér. Az történt, hogy kémeket küldtek ki, és valahogyan megtudták, vagy legalábbis sejtették, hogy a pincébe vagyunk. Amikor meghallották Gyapi kiáltását, ránk zárták az ajtót. Nem baj, kimászunk és visszamegyünk a várba, a fegyverekért, és aztán ostromba kezdünk. De, hallatszott Merezsényi gondterhes hangja, akkor lehetséges, hogy a kijárást is elfoglalták, és egy percnyi szünet volt, aztán felcsattant Richard hangja. Mindegy, akkor is meg kell kísérelni. A pinceablakból leugorni könnyű, felmászni rá azonban nehéz. Minden attól függött, hogy felfedezték-e már a pinceablakot, és ott állnak-e már az ellenséges csapatok. Miska, a nagyobbik tanyai gyerek az ablak elé állt, és Merezsényi felkapaszkodott a vállaira. Nagyon körülményesen dugta át a vállait az ablak rostéja között, és Richard felkiáltott hozzá. Ott vannak? De Merezsényi nem válaszolt. Szónélkül leugrott és sziszegve tapogatta a fejét, ami rohamosan dagadt. Odafent fejbe vágták. Ugyanakkor felharsant Xenia diadalmas hangja. Hurrá! Csak merje valamelyik kidugni a fejét, még nagyobbat kap rá, és a váratokat is elfoglaltuk, és a fegyvereket elkoboztuk, és itt maradtak bezárva, amíg mi akarjuk. Hurrá! Volt abban valami, amit mondott? Az ablakot, amelyen zavartalanul is nehéz volt kimászni, egyetlen bottal felfegyverzett ember is őrizhette. Lehetetlen volt kijutni a pincéből, ha csak meg nem adjuk magunkat, és el nem fogadjuk a megalázó feltételeket, amikre gondolni is rossz volt. Mindez egyszerre átvillant a fejünkön, és mondhatom, nagyon el voltunk keseredve. Mondjuk azt, suttogta Bódog, hogy megadjuk magunkat, és amikor kint vagyunk, kezdjünk el verekedni. Soha, felelte Richard határozottan, ez ellenkeznék a becsülettel. Dühösen toppantottam. Fiúk, mondtam, figyeljetek ide! Nem is szólván arról, hogy milyen kellemetlen lenne a pincében tölteni az éjszakát, én nem bírom hallgatni Xenia gúnyos nevetését. Én ki akarok rohanni innen, mint Zrínyi Miklós. Én vállalkozom rá, hogy elsőnek megyek, és ha agyon ütnek is, kibújok az ablakon. Van valaki, aki másodiknak ajánlkozik? Én, kiáltották egyszerre mindannyian. Nos, ha már egyszer kint vagyunk, akkor nincs mitől féljünk. Akkor aztán megmutatjuk ezeknek, hogy milyen a magyar virtus. Utánam, fiúk. Ezúttal én álltam fel Miska vállaira. Összeszorítottam a fogamat, és megfogadtam, hogy semmiféle fájdalommal nem fogok törődni. Amint a fejemet kidugtam, megkoppant rajta az első fokos, de én nem törődtem vele, és azon erőlködtem, hogy a vállaimat átszorítsam. Amikor az ellenség észrevette, hogy mit akarok, zuhogni kezdtek az ütések, és ebben Xenia járt elő, mert ő kiabált a legjobban. Ugyanekkor érthetetlen dolog történt, Miska elugrott alólam, s lábaim a levegőbe lógtak. Csak nem önkívületbe kapaszkodtam előre, és sikerült kibújnom az ablakon. Ugyanekkor egy csomókéz megragadott, megkötöztek, és becipeltek a fák közé. De diadalmas ordítás csattant, és én sejtettem már, mi történt. Valaki bemehetett a pincébe szénért, a fiúk meghallották, kirohantak, és most felemelt buzogánnyal támadták meg üstiéket. Négy fiú volt, három és egy lány ellen, és Merezsényi meg a tanyai gyerekek jóval erősebbek voltak az ellenfélnél. Richard ráért kiszabadítani engem is, és ketten megkötöztük a kétségbe esetten kapálódzó Xeniát. Ez alatt Merezsényi végzett a többiekkel. Ugyanekkor egy fehér ruhás alak közeledett a bejárat felől, gyorsabban, mint szerettük volna, a bárónő volt. Richard és Merezsényi a tanyaiakkal futásra kerett, csak én maradtam ott és a megkötözött ellenség. Xenia nem látta, hogy édesanyja közelít, és segítséget kiabált. Pontosan, ahol a bárónő megállt, kicsapódott egy emeleti ablak, és Anselm egy dézsa hideg vizet öntött le a bárónéra. Nem szerettem volna a bőrébe lenni, amikor rájön, hogy mit csinált. Másnap reggel úgy éreztem magam, mintha összevertek volna. Később lassan eszembe jutott, hogy ez azért van így, mert csak ugyan összevertek. A fejem csupa daganat volt, a ruhám csupa szalma és korom. Mindenki ilyetten nézett rám, akivel találkoztam. Hanem közben vége lett a nyárnak. Elhatároztuk, hogy miután semmivel sem tudjuk viszonozni a szíves vendéglátást, legalább fáklyás menetet rendezünk. Már délben elkezdtünk fáklyákat gyártani. A szérüskert kerítésének lécei közül kitördeltünk 10-et, és titokban műhelyt rendeztünk be, ahol vastagon bekentük őket szurokkal. Amikor eljött az éjszaka, mi két-két fáklyával mélacsöndben kivonultunk a parkba. Már éppen rá akartunk gyűjteni egy dalra, amely a fájó, de elkerülhetetlen búcsúról szólt volna, amikor hirtelen egy kis harangot kezdtek félreverni, mozgás és kiáltozás támadt, és hatalmas vízsugár zúdult a nyakunkba. Alig tudtuk az izgatott emberekkel megértetni, hogy nem a házék, hanem csak a fáklyák, illetve most már azok se, csak fekete víz csöpögött le róluk szomorúan. Csendesen vonultunk vissza, és elhatároztuk, hogy legalább valami élvezetünk legyen, hogy Mülleren ma éjszaka hajtjuk végre az ítéletet a könyvlopás ügy miatt. Tudtuk, hogy nem a saját szobájában alszik, és így a fekete fáklyákkal kezünkben, két szőnyeggel felszerelve csendesen benyitottunk a szobába az épület hátsó részén. Láttuk a csendesen hortyogó alak körvonalait az ágyon, s hogy lármát ne csapjon, rádobtuk a két nehéz szőnyeget. Ketten lefogták ezt a kettős sorsutat. No, mára elég, aludjatok. Legközelebb más könyvből, Karintinak a tanár úr kéreméből olvasok. Szervusztok gyerekek, remélem ágyba vagytok már. Ennek a karinti történetnek a címe Röhög az egész osztály. Az ördög bújt az osztályba. Reggel, mikor bejöttünk, új szemétládát találtunk. Szép, nagy szemétláda, politúros. Azonnal kiderült, hogy egész kényelmesen el lehet férni benne. A szemetet természetesen kiszedjük belőle, és szépen eltrancsírozzuk a tetején. Ehhez művészi ösztön kell. Körös körül egyenlő távolságban kenyérbelek jönnek, közepére, mint valami dísztárgy, egy nagy darab szalonnahéj. Mindenki rendez valamit. Régi vasakat, torszárakat viszünk a szemét kiállításra, amit belépő díj mellett mutogat a Deckner. A második 10 percben váratlanul kitör a cédula ragasztás. Először Kelemen hátán jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtul adja, hogy az illető önmagát szamárnak minősíti, és ezt minden külön értesítés helyett állandóan reklamírozni óhajtja. Kelemennek aztán bizalmasan megsúgja valaki, hogy elhatároztuk, cédulát ragasztunk Robosz hátára. Kelemen röhög magában, és csak hamar feltűz egy hasonló cédulát Robosz hátára. Robosz már 5 perce röhög velünk együtt Kelemen céduláján. Kelemen már fuldoklik, hunyorog a szemével. A röhögés nő, dagad, egyre vidámabb lesz, orkánnál fajul, de minél jobban röhögnek ők egymáson, mi annál jobban röhögünk ő rajtuk. Aztán a következő dolgot találja ki valaki. Az ember oda megy például Auerhez, aki szorgalmasan ír valamit. Lihegve nekiszalad, lázasan, örömtől feldúlt arccal, kapkodó hangon karon ragadja. Gyere, gyere, gyorsan! Fuldokolja és viszi magával. Auer kapkod, nem érti. Na mi az, mi történt? Hová? Kérdi izgatottan és ilyetten is szedi a lábát. A másik nem felel, lihegve, cipeli, keresztül vonszolja a folyosón, felrohan vele a harmadik emeletre. Auer agyán villámgyors iramban többféle lehetőség mozgóképe szágult. A nagybácsia jött meg Amerikából. Az igazgató hivatja, mert konferencia volt, és ott végre megállapodtak a tanárok, hogy ez az Auer egészen kivételes, érthetetlen zseni, amilyent egy században egyet szül csak a korszellem, és ezért rögtön ki kell adni neki az érettségi bizonyítványt, és 1000 korona ösztöndíjat egy nagy beszéd kíséretében, amit a tanári szobában tart az igazgató. A kultuszminiszter hivatja, aki itt van a tanáriban, direkt miatta jött, mert valaki beküldte neki Auer legutóbbi magyar dolgozatát, amit könnyek között felolvastak az országházban, és Auerrel most kezdet akar fogni a kormány képviselője. A szabadkézi tanár hivatja, mert egy gazdag mecénás meglátta az ő stilizált Levélalak című szépia rajzát, és 30 000 koronáért meg akarja venni. 20 000-ért is odaadom, gondolja még hirtelen Auer, amint lihegve felérnek a 4. emeletre. Ott egyszerre a hírvívő, aki eddig egy szót se szólt, elereszti Auer karját, és szép lassan megindul lefelé. Ahogy csodálkozva utána fordul, a lépcső alján már ott áll az egész osztály, és röhög. Ahogy egy percig áll, marhák, mondja aztán dühösen, és jön szégyen szemre lefelé. Két perc múlva már ő röhög legjobban, amikor robozzal csinálják végig ugyanazt. Közben Vlach a táblára lerajzolt a kökörcsin tanár urat, alsó nadrágban, de különben cilinderrel a fején, amint második Józsefnek jelentést tesz az osztály magaviseletéről. Második József az orrát piszkálja, és egy üveg italt nyújt át kökörcsinnek, aki köszöni alásan, és jót húz az üvegből. Zajcsek ordít, hogy őt nem hagyják tanulni, végre fogja magát, beül az új szemétládába, magára húzza a fedelét, és orrhangon énekel. Vlach jelt ad, egyszerre mindenki elhallgat és feláll. Zajcsek rémülten dugja ki a fejét, azt hiszi, a tanár jött be. Vad röhögés. Zajcsek megvetően kiköp a ládából, és undorral magára húzza a fedelet. Hanem most tényleg belép kökörcsin, halálos csend. Egyszerre mindnyájunknak eszébe jut Zajcsek, aki a szemétládában ül. De Zajcsek másodszor már nem hagyja becsapni magát, nem mozdul. És most rettenetes óra következik. Az egész osztály egyetlen hullámzó rekeszizom, amit képtelen erőfeszítéssel szorít le a halálos röhögés. A folytott röhögés forró láza lüktet a vérvörös arcokon, és a halántékok kidagadnak. Mindenki a pad fölé hajol. A csönd, melynek fenekén egy esetleges kipukkadás borzasztó réme vonaglik, ingerlően zúg a fülünkben. És vannak elszánt vakmerő gazemberek az utolsó padokban, akik még feszítik a kritikus hangulatot. A kis lőb lebújt a padok alá, négy kézláb mászkált kényelmesen, körös körül mászta az osztályt, és egyenként megfogta a lábunkat. A szemétláda gyanúsan mozog. Kökörcsin emelt hangon fejtegeti második József érdemeit. Hátulról meglöknek, egy hang súg reketten a fülembe. Vigyázzon, a pad alatt lőbül, már a negyedik pad alatt van. Mindenki fölhúzza a lábát a padra, a szájunk reszket a röhögéstől. Kétségbe esetten próbálok figyelni, hogy másra tereljen fantáziámat. Kökörcsin lelkesen magyarázza, milyen szép dolog volt második Józseftől, hogy egy tolvonással visszavonta az összes rendeleteit. Az anyja, második Jóska, mondja Iglmeier az utolsó padban, hihetetlenül mély gyomorhangjon. Auer élesen felsziszen, lőből most ért odáig és belecsipett. Nézd, mondja valaki mellettem, Kökörcsin egyik lába rövidebb lett, mint a másik. A szemem majd kiugrik, most vége, még egy pillanat és robban. Ebben a percben a tanár a következő viccet csinálja. Auer, mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac? Soha még bohózatírósnak olyan hatása nem volt közönségére, mint gátját áttépő áradat harsan fel a röhögés. Percekig röhögünk, felszabadulva, hörögve. A tanár csodálkozva néz és elnézően mosolyog, magában megállapítja, hogy milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki. Ez is a tanár úr kéremből van, az a címe: Eladom a könyvem. Ennyi könyvet viszel máma magaddal, kérdezi az apám, és amikor én lemondóan bólogatok a nagynénémnek, aki szintén jelen van, németül szidni kezdi az iskolát. Csupa Schindler, drága és új könyveket szerkesztenek, amiben semmi új sincs, és rákényszerítik a szülőket, hogy megvegyék. Bánom is, én csak az utcán legyek. Letérek a Múzeum körútra és a Károly körútra. Ez a mi utcánk, az antikváriumok egész rajvonala. Megyek előre, honom alá csapom a füzeteket, és a könyvet, a kritikus könyvet kényelmesen átlapozom menet közben, mintha otthon ülnék. Ebben nagy praxisom van. Megyek az iskolába és az utcán tanulok. Még írok is néha. Tehát lássuk csak, ez a tavalyi természetrajz, 5. kiadás, lényegesen javítva, átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam magam is. A hátulsó fedele levált, annyi baj legyen. Az első fedelen egy mértani rajz. A 178. lap sajnos hiányzik. Az ember csontvázára, 87. ábra, sajnos igen kemény ceruzával rajzoltam a cilindert, és a szájába csutorát nem lehetett kiradírozni. A rozmára tavaly, mikor még ifjú voltam és nem gondoltam a jövőre, oda meg direkte tussal festettem rá a bajuszkötőt. Dörzsöltem, az igaz, de mit ér az? A rozmár kilukadt, a bajuszkötő mégis látszik. És vajon melyik beszámíthatatlan ostoba percemben jutott eszembe, hogy az egész 172. lapot kőporral bedörzsöljem, még vékony lett, mint a selyempapír? Mert hogy az állatvilági statisztikai térkép közepéből egy ötszög alakú hosszúkás darab hiányzik, az igen, az rendben van, arra emlékszem. Akkor repülőgépet szerkesztettem, és kellett a kemény papír. De a tartalomjegyzéket igazán nem kellett volna körös körül kicsipkézni, nehéz, verejtékes munkával, hogy aztán egy vékony pálcikával összesodorjam az egészet, amit képtelenség kisimítani mindig visszakunkorodik. Egészben véve azonban igen csinos könyv. Egy kicsit messziről nézve, félig behunyt szemmel, nagyon takaros, rendes könyv. Na, látszik, hogy hordták, de azért olyan kedves, szerény, jó könyv. Újonnan 2 korona 70 fillér. Megmagyarázom annak az embernek, hogyha a fedelet leradírozza, eladhatja új könyvnek. Egy kicsit csal, mit tesz az? Ha ő kérdez, 1 koronát kérek. Ha nem kérdez, csak mond egy összeget, 20-szal többet kérek, mint amennyit mondott. Állok 1-2 percig a kirakat előtt, és az üvegen át tanulmányozom a terepet. Kicsi öreg ember. Szemüvegen át néz valami képet. 90 fillérért is odaadom. Komoly öreg ember. Hirtelen nyitok be. Az öreg most beszél valakivel. Oldalt néz rám, nem köszön, mikor belépek. Ismeri már az emberét. Nem zavarom, állok türelmesen, köhögök. Egyszerre végtelen búst kisítőség tölti el a szívem. Magamban szeliden, könnyes megadással simogatom az öreg ember lelkét. Te hideg, kemény öreg ember, értsd meg a szegény diákot, aki hetek óta csüggetten és reménytelenül szeretne már, úgy szeretne egy kis törmelékcsokoládét, egy kis gumit, amiből csuzlit lehetne csinálni, egy olyan új rendszerű matricát, egy építhető papírházat, és pénz, sok pénzt, 1 koronát, 2-t, magáért a pénzért. Látod, én értelek téged, te öreg ember. Tudom, hogy magadnak is annyiba van, hogy nehéz a dolog nagyon, és hogy ez a könyv piszkos. És látod, én odaadom neked 70 fillérért. Az öreg ember közben tovább tárgyal, hozzám nem szól semmit, értjük mi már egymást. Hirtelen kinyújtja oldalt a kezét, és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevővel, megforgatja 2 ujja közt a könyvet, rettenetes undorral kinyitotta. Istenem, éppen a rozmárnál nyitotta ki, és ott van a kőporos oldal. 60-ért odaadom neki, egye meg! Lelöki az asztalra. Régi kiadás, és szakadt, hiányzik. A világ elsötétül előttem. Ezt használják a markóba, mondom vaddatszal, elszorult torokkal. Tudom, és tárgyal tovább, levegő vagyok. Tétován percekig állok, embertelen keserűségül a mellemen. 50-ért odaadom, szólok végre halkan. Az antikvárius tovább beszélget a vevővel, 2 perc múlva felel, mikor már nem is számítottam rá. 40 fillér, mondja, de nem fordul felém. Rövid számadás, ez még a mozira sem elég, de a perc elhatározó. Bátran, gyorsan, fejest a helyzetbe, utánam az özönvíz. Hirtelen előkapom a vadonöltúj stilisztikámat, ami ma is kell. Ezért mennyit ad? Összesen 1 korona és 60 fillért fizetnek ki a kasszánál. Ó, a stilisztika kellett neki, a nyomorultnak, a sátának, az én idei stilisztikám. Azt elhiszem, kapott utána, elvitte, kikapta a kezemből, nem is volt időm meggondolni. És most mi lesz? Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szorongatom a kezemben. Holnap visszaveszem a stilisztikát. Kérek ehhez a pénzhez még 1 koronát léniára, és visszaveszem. Holnap elmegyek címet írni, falat hordani. Holnap beállok hajósinasnak. Holnap visszaveszem a stilisztikát. Hát édes Gerzson, Áron és Kálmán, ezzel egyelőre vége az esti mesélésnek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!